Az előadásom, amelyről a mai alkalommal szólni szeretnék önök előtt, egy krimibe illő történet. Alapvető kérdés, hogy szeretik-e önök a történelmi krimiket. Amennyiben igen, akkor nagyon szívesen bemutatnám ezt a kicsit népszerűen, de mindenképpen tudományosnak tekinthető, értékelhető kötetet, a világ egyik legismertebb és legelismertebb kéziratát. Magyarul úgy hívják a szakirodalomban az Aleppói Kódex, héberül Keter Aram Tzóvá. Keter annyit jelent, hogy korona, Aram Tzóvá, szentírási kifejezés, Aleppó bibliai elnevezés, Aleppó városának bibliai elnevezése. Most, amikor önök eljöttek ide és jelenlétükkel megtisztelték a Zsidó Egyetem oktogonális termében a mi előadás sorozatunkat, nem ismeretlen ez a kifejezés, hogy Aleppó, sajnos nem ismeretlen. Szinte minden nap, ha a rádióban lehet hallani a hírt, vagy híreket, hogy ez történt, az történt Aleppóban, különben különböző katonai eseményekre gondolok. Erről a városról, Aleppóról lesz szó, illetve arról a kódexről, amely Aleppói Kódex néven vonul be a kodikológia történetébe. Merre van Aleppó? Szíria területén, mondjuk úgy, Anatólia és Mezopotámia és Szíria találkozásánál. A földközi tenger térségének egyik legismertebb, leginkább közvetlen frissességében a mai napig élő városa, amely sok mindenről híres és hírhet, tehát mindenek előtt azt mondhatnám, hogy híres és elismert város. Egyike a térség gyöngyszemeinek. Archeológiai, történeti, nem utolsó sorban vallástörténeti szempontból is. Ez a kódex, amelyről szó lesz, az Aleppói Kódex, a maga történetiségében és krimibe illő fordulataival a maga nemében teljesen egyedi jellegű, és ez alatt a mintegy 60 perc alatt erről az Aleppói Kódexról szeretnék önöknek mesélni, a hátteréről, a fontosságáról, a történetéről. Néhány sort hadd idézek egy 1947. december 1-én írt tudósításból. A fordítás kolléginánk, dr. Kárpáti Judit 2008-ban megjelent tanulmányából származik, tehát az ő által vagy általa lefordított sorokat fogom szó szerint felé olvasni. Így szól az idézet. Ég az ózsinagoga, ég a Keter. Az a nap, amelyen az Egyesült Nemzetek Szövetsége elismerte a zsidó nép állam alapításához való jogát, öröm és vidámság napja volt Izrael földjén és szerte a világon. Mindenhol ezt a jelenkori csodát ünnepelték. Az aleppói zsidó közösség ünneplésében azonban üröm vegyült, üröm. Fiatalok gyülekeztek az utcákon, és egyre hangosabban, egyre vadabul kiáltozták zsidó ellenes jelszavaikat, s nyomultak előre a zsidó negyed irányába. Feldúlva, kifosztva az útjába eső kis és nagy üzleteket, felgyújtva az árukészleteket, és az emberek, a zsidók kiáltozták, íg az ózsinagóga, íg a keter, íg az aleppói kódex. Eddig a szemtanú leírása 1947-ből. Miről is van szó? Szíria Irakhoz közeleső része, itt ezen a kivetített képen láthatják is, rendkívül gazdag archeológiai eredményekkel borítja be tulajdonképpen az egész világ kulturális arcát. Amit láthatnak, a harmadik századból származik, a polgári időszámítás szerinti harmadik századból, és nem más, mint egy egykori szíriai zsinagógában, szíriai zsinagógának, a Dura Európoszi zsinagógának időszámítás szerint harmadik században vagyunk, tehát mondjuk úgy 1800 évvel ezelőtt a freskó díszeit láthatják, zsinagógai freskó díszek. Maga ez a fogalom ellentmondás, mert ha azt mondom, hogy zsinagóga, akkor hogyan lehetséges freskó dísz? És a freskó dísz, akkor hogyan lehetnek figurális ábrázolások? Ezekről a témákról talán egyszer, amennyiben a docens asszony felkér rá, talán majd a következő évben külön érdemes lenne néhány szót választ. De maga a város, Dura Európosz, amelyről beszélek a harmadik század, jelentőségében, a harmadik századi jelentőségében körülbelül annyit jelentett, mint fél évezreddel később, az ettől nem olyan légvonalban, nem olyan távol lévő Aleppo. Mind a kettőben internacionális elemek vannak, azt mondanók, fejlett, felekezet közötti kapcsolatok, különböző irányzatok élnek egymás mellett, nagyobb részt békében, kisebb részt háborúságban, konfliktus helyzetben, de mindenképpen ez az Aleppo egy nagyon-nagyon érett és fontos helye a középkori kultúrának, és így ezen belül a középkori zsidó kultúrának. Ide kerül, és erről a helyről, erről a városról nevezik el a modernkori zsidó archeológiai kutatások, pontosabban fogalmazok, kotikológiai kutatások legnagyobb ékességét, ezt a bizonyos aleppói kódexet. Rögtön azt gondolná az ember, egy olyan kódexről beszélünk, tehát nem könyv, kódex, kéziratos könyv, amely feltételezhetőleg Aleppóban készült, vagy készült volna. Szó nincs róla. Egy aleppói kódex nevű kötetről beszélünk, amelynek a keletkezési helye nem Aleppó, hanem a Szentföld egyik másik, a Szentföld híres városa, mondjuk úgy nem messze Szíriától, légvonalból nem messze, és ez a város az, amelyet egy pillanaton belül megmutat nekünk a Robi. Még egyen menjünk tovább, még egyen. Ez az. Ez a város nem más, mint Tiberias, amely Tiberius császárról kapta a nevét, és nem messze a Kineret partjától fényképeztem ezt a csodálatos fotót, készítettem ezt a csodálatos fotót, betekintve egy kicsit ennek a városnak az aurájában. Mikor készült ez a bizonyos kódex, amelyről most már faktunként állíthatjuk, hogy nem Aleppóban készült, hanem Tiberiasban? Ki készítette, és miért olyan fontos a zsidóság, általában a monoteista vallások, kereszténység, adott esetben az iszlám, de mindenkelőtt a zsidóság számára. a zsidó kultúra számára, a zsidó írásbeliség számára. Jeruzsálemben van egy nagyon-nagyon híres múzeum, az a neve Izrael Múzeum, és az Izrael Múzeumnak van egy rendkívül érdekes kiállító terme, az a neve Héchal HaSéfer. Héchal annyit jelent magyarul szentély, Széfer könyv, a könyv szentélye. Megmutatom, hogyan néz ki. Két képpel vagy hárommal, ha visszamegyünk, Robi, ez az. Aki már volt Jeruzsálemben, talán láthatta. Távolról, ha nézed, úgy néz ki, mint egy korsónak a felső része, mint egy dugó, egy különleges fedőréteg, amelyet az izzó nap különleges fénnyel borít, és hogy nehogy valami kár történjék, ezért állandó vízsugárral locsolják, mint láthatják minden irányból, víz oszlopok borítják be ezt a bizonyos szentélykönyv, a könyv szentélyét. Ha tovább megyünk egy diával, akkor rögtön meglátjuk belülről, hogy hogyan néz ki, és körülötte, mint látják körformájában, minden idők legismertebb, legelismertebb és leginkább elfogadott, de ugyanakkor legtöbb problémát felvető szellemi produktuma, és ez, amit itt méltóztatnak látni, nem más, mint a kumráni tekercs. A kumráni tekercs. Miért mondom mindezt? Mert ebben a könyv szentélyébe, Jeruzsálembe vagyunk, 2012-ben, ezt egyébként nyáron fényképezte, a könyv szentélyébe található a kumráni tekercsek eredeti másolata, és ez a bizonyos aleppói kódex, amelyről fogok beszélni. Sok minden egyéb is, de ez a két legdominánsabb dokumentum. A kumráni tekercseket nincsen ma magyar ember, kultúrált magyar ember, aki ne tudná, hogy mi. A kumráni tekercseket 1948-ban egy beduin gyerekekből álló kis társaság találta meg nem messze a Kinerettől, fent a hegy oldalban kéziratok, amelyeknek a szövegük ugyanaz, mint ma kézbe vett Bibliánknak, közös Bibliánknak a szent szövege. Hihetetlen. Kézbe veszel egy Bibliát, és benne Jézsajás könyvét, Jézsajás könyvét, héberül Széfer Jesajáhu, és megnézed a benne lévő szöveget, ugyanazt találod meg betű szerint, mint amit 2000 évvel ezelőtt, 2000 évvel ezelőtt Kumránban elrejtettek az ottani, nevezzük úgy, hogy idézőjelbe tettem többszörösen, szerzetesek. 2000 év alatt a szöveg nem változott. A Biblia igazát, a Biblia igazságát és a bibliai textus hűségét mutatja, hogy 2000 évvel ezelőtti szöveget meg lehetett találni, bizonyítandó, hogy nem később írták, nem kitaláció, hanem Isten újja az, amely írta ezt a szent szöveget. A Biblia, amelynek hatása a világ szellemi arculatára a mai napig a legnagyobb hatással volt, és legnagyobb hatással van. Ebben az épületben, a Jeruzsálemben található könyvszentélyében, ahol a kumráni tekercsek vannak, ugyanott található meg az aleppói kódex. Ha előre megyünk egy lépéssel, nem csak vissza a Tibériásba, ahol kileszél vagy Tibériás. Erre a csodálatos milliőre szeretnék egy pillanatra még kitérni. Tibériásra. Jelesül Tiberiász városa az, amely egyike az úgynevezett szent városoknak. Szent város, idézőjelbe teszem ezt a szót, hogy szent, azért, mert megvan benne a kedusá, híberül így hívják, magyarul szentség. Elsősorban szellemi értelemben az. Szellemi centrum volt, és szellemi centrum a mai napig. Amikor elpusztul a jeruzsálemi templom időszámításunk szerint 70-ben, az első században, és a zsidóság szétárad a világban, többek között az egykori Izrael, a mai Medinát Izrael, Izrael országának területén is, szellemi centruma jelentős mértége Tibériásra tevődött át. Híberű Tveria. Mitől lesz egy város a zsidó kultúra szempontjából elsősorban dominánsa? A szellemisége miatt. Ha vannak benne iskolák, ha vannak benne templom, zsinagógák, templomok, vannak benne tanházak. Úgy is mondhatnám, hogy a betű, a könyv. A könyv népének a dominanciája mindig abból állt, hogy iskolát alapított, tanult és tanított. Kortól és időtől függetlenül. Nálunk zsidó vallású embereknek teljesen természetes, hogy gyermekeinket 3-4 éves korban már megtanítjuk héberül olvasni. Hogy a legfontosabb, hogy a gyerek ismerje a Szentírásnak a szövegét, nem biztos, hogy tartalmilag tudja fordítani, de legalább olvasni tudja a betűjét. A betűnek óriási a súlya, óriási a jelentősége. 1990-es években egy jeruzsálemi konferencián összefutottam egy marokkói tudóssal, Marokkóból származó tudóssal. És elmondta, hogy ő hogyan tanult héberül olvasni. Mert kérdezte tőlem, hogy az én gyerekeim tanultak? Hát mondtam, természetesen. És hogyan? Mondtam, hogy van egy ABC-s könyv, és a gyerek 3 éves volt, az elsőszülött gyerekem, amikor megtanítottam a héber ABC-re. Náluk Marokkóban ez másképpen volt. Minden család készítetett magának egy fából készült táblát. Magyar szóval azt mondhatnám palatáblát. És ebbe a táblába, ebbe a palatáblába, mondjuk így, belevéste a héber ABC betűit. Tehát az elsőt, amelyet úgy mondanak héberül, hogy alesz. Ennek megfelelője mondjuk görögben az alfa. A második betű a héberben bét. Ennek megfelelője a görögben a béta. Most azt sem merem kérdezni, hogy a harmadik betűjét héber úgy hívják, hogy gimmel, akkor hogy hívhatják, így van, gamma. És a daled, az a negyedik betű, az ugyanaz, mint a görögben a delta. Szóval ezek úgynevezett internacionális motivumok, kultúrák hatnak egymással jobbra is. Először megtanítottam a gyereknek az aleszot, mondta az én marokkói kollégám, az első betűt. És kérdeztem, hogy tőle hogy. Szóval nagyon egyszerűen. A gyerek ránézett a betűre, és megtanulta, hogy ez az alesz, ez az első betű. És mielőtt megtanítottam volna neki a második betűt, a bétet, akkor a bemélyített alef betű minden egyes kis részébe mézet csöpögtettem, mondta az apuka. És mielőtt a második betűt megtanítottam volna neki, akkor a kisfiamnak azt mondtam, hogy nyúljon oda a betűhöz, húzza végig a kis ujját, és utána tegye a nyelvére. És fogja érezni, hogy milyen édes az alesznek az íze. És így tanította meg a gyerekét. Minden betűnek más édesség íze volt. És a gyerek nem felejtette. Szóval, visszatérve a mondani valónkat, a zsidó közösségben mindig nagyon fontos volt, hogy tanítsuk meg a gyerekeinket korán olvasni. Mai napig ez így van. Itt ebben a közösségben is ül valaki, nem akar megmondani ki az, akinek mind a két kislányát ilyen picike volt. Alig látszott ki a földből, én tanítottam meg az alevétre. Igaz, nem mészel, de hagyományos módszerekkel, de azért a mai napig emlékeznek rá, remélem. Szóval, a héber szöveget olvasni kell, a bibliai szövegét olvasni kell. Na de, 10. század, ugrok egy picit az időben, Tibériás, azért fontos, mert ott nem felejtették el az írást. Ne felejtsük el, a történelem hullámzik. Sok mindent megtanulunk, és jönnek történelmi kataklizmák, és sok mindent elfelejtünk. Ilyen az ember. Csak újra tárul. Mondok egy témát a keresztény kultúrában. Úgy hívják ezt, hogy Biblia Pauperum. A szegények bibliája, ahol az emberek már nem ismerték a latin szöveget, ezért képekből rajzolták ki a teljes biblia szövegét. Gyerekbiblia. Visszatérve Tibériás és a 10. században, mint mondottam, Jeruzsálem után az egyik legnagyobb szellemi centrum, és ebben a szellemi centrumban az emberek írnak. Héberül úgy mondják ezt, szóférok, írástudók teremnek ki a földből a szó átvitt értelmében. Héberül úgy hívják ezt szófér, szkriptor, aki írni tud. Professzionális író. A mi legszentebb könyveinket, például a Tórát, vagy a Megillát, nem kompjúterrel készítik, hanem kézzel írják. Olyan formában, hogy annak mindegyes betűje, a betűjének mindegyes formája legyen egyedi ízű, legyen különleges aromája. A betű, ha megvan, a szó megvan, akkor utána pontozni kell. Miért mondom mindezt? A magyar anyanyelveknek ez egy kicsit furcsa, mert ugye mi úgy írjuk le a szavakat, hogy mással hangzókat, meg magánhangzókat egymás mellé írjuk. De a héberben nem. Héberben felül vannak a mással hangzók, és alul a magánhangzók. A kezdeti héber szövegek nem voltak punktel, nem voltak kipontozva. Nem volt alattuk magánhangzó, csak mássalhangzók voltak felül. Tehát leírták a fenti szöveget, a mássalhangzókat, és utána jött a szakember, aki kipontozta, azaz beleírta a magánhangzókat is. Ezeket úgy hívták, hogy maszoréták. A maszoréták voltak azok az emberek, akik pontokkal látták el a klasszikus szöveget. 900-as évek közepén vagyunk, itt ebben a városban, amelyet láthatnak, Tibériászban. Egy Slomó ben Bujá, Slomó, ez volt a személy neve, az édesapjáé pedig Bujá, ben annyit jelent, hogy fiú. Slomó ben Bujá nevű szkriptorhoz, feltételezhetően 930-940 környékén megjelenik egy ember, egyes vélekedések szerint több, azzal, hogy készítsen nekik egy 24 kötetből álló Bibliát. Héberül úgy mondják Tanachot. A mi szent könyvünk, a Tanach, nevezzük úgy, ahogy mi igazán szeretjük magyarul, a Szentírás 24 kötetből áll. 24 könyvből áll. Egy 24 kötetes héber nyelvű Szentírás. Szkriptorunk, Slomó ben Bujá ezt el is készíti, és a már mással hangzókkal leírt 24 kötetet, majdnem 4000 oldal. A maszoréta, a neve Aharon ben Asher, Aharon a neve, személy neve Asher az apja, tehát Áron Asérnek a fia, punktálja, pontosza. Így aztán a szöveg, a mássalhangszók és a magánhangszók keveredésével jól olvasható. Gyönyörű munka felkelti az érdeklődést. ...980 körül, a 10. század legvégén, egy Basra nevű városból származó kerei kereskedő, felírtam a nevét, valahol megvan, Israel Simcha megvásárolta, ő egyébként karaita volt, kik a karaiták, most ebbe hadd ne menjünk bele, egy karaita kereskedő megvásárolja ezt a fantasztikusan érdekes kódexet, és ott marad vele egyenlőre, majd valamilyen úton, módon, hogy hogyan és miképpen a 11. században ez a Tibériás városába került, Szkriptor által írt, a Maszoréta által kipontozott 24 kötetes Biblia, Szentírás elkerül a korabeli civilizáció másik vagy harmadik fellegvárába, már beszéltünk Szíriáról, beszéltünk Izraelről vagy Júdeáról, a harmadikról elkerül a mai Egyiptomba, Egyiptom fővárosába. Egyiptom fővárosát a 10.-11. században úgy hívják, hogy Fosztát. Ma Fosztát Kairó egyik külvárosa. Fosztát a korabeli zsidóság egyik legnagyobb szellemi centruma. Hogy lett azzá? Oly módon, hogy beszéltem önöknek az írástudókról, a szkriptorokról, héberül szófér, akik bejárják a világot és szellemi centrumokat építenek. A kereskedelem a második fő tevékenység, amely ebben a korban fontos. És a harmadik az orvostudomány. Nagyon sok híres korabeli orvos volt, az egyiket úgy hívták, Kordovába született, Spanyolországba, úgy hívták őt, hogy Móse ben Maimon, azaz Maimonides, más néven Rambam, minden idők legnagyobb zsidó tudósainak egyike, ha nem a legnagyobb tudósa. Itt van egyébként eltemetve Tibéri. Amikor elmentem a sírjához, hinni nem akartam a szememnek. 2000-es évek közepén, elejét, csomó ember, százával, zsidók, keresztények és muzulmánok zarándokolnak el Rambam sírjához. Közös nagy tanítójuk. No, ez a Rambam, aki a Fosztáti királyi udvar házi orvosa volt, könyvében, a Misné Torá című könyvében néhány sort idéz, amelyet engedelmükkel megint a Kárpáti Judit fordításába, de felolvasték magyarul. Így ír. 11. században szó. Ezekben a dolgokban a kódexre hagyatkoztam, a kódex alatt a Aleppói kódexről van szó, amely most Egyiptomban van, 24 szentírási könyvet tartalmaz, amely Jeruzsálemben volt jó néhány évig, beszéltük, hogy egy baszrai kereskedő onnan hozta el. Ennek alapján, írja Rambam, javították ki a könyveket, tehát ez volt minden javított kiadás alapja. És mindenki erre hagyatkozik. Az Aleppói kódexre. Minden szentírás variáció. Ez tekintendő, mondjuk úgy, az archetípusnak, az őstípusnak. És megírja, hogy ki készítette, Áron ben Asher évekig dolgozott a részletektől, számtalanszor kijavította. erre mit csináltam én, írja Rambam, én is erre támaszkodtam. Tehát Rambam, a korszak legnagyobb tudósa, feketén-fehérren leírja a munkájában, hogy amire hivatkozik, és amelynek következtében az egész világon elterjed a szentírási tanulás fontossága, annak az alapja nem más, mint a 10. században Tibériásban írt könyv, amely nem tibériási kódexként, hanem aleppói kódexként ismert. Ugye azt mondtam az elején, hogy egy krimi. Hát idézőjelbe teszem persze ezt a szót. Hogyan jön a képbe Aleppo? Egyiptomi zsidóság a maga szellemiségében, gazdagságában beborítja a környező világot. Egy ideig, óráig. Aztán, mint mindig, menni kell. Sokan elhagyják Egyiptomot, és többek között keresnek egy új helyet, és megtalálják ezt többek között Aleppóban, a mi városunkban, amelyről beszélek. Aleppó fantasztikus helyen van. Mezopotámia felől jönnek a kereskedelmi utak. Egyiptom irányában, a mai Hispánia, vagy Spanyolország irányába. Egy hatalmas fókusz. Kereskedelmi centrum. Oda kerül a mai napig kinyomozhatatlan formában ez a bizonyos 10. században készült, Tibériásban készült kódex. Szent könyvnek tartják. Beleírják a könyvbe, hogy hozzányúlni sem szabad, nemhogy elolvas. És kivinni a legszentebb helyről, ahol volt, az egyik zsinagógába, ahol őrizték, a legnagyobb bűn. Feltételezhetően a 12.-13. századtól 700 évig, 700 évig ember ezt a kódexet nem látta. Feltételezhet. Az első nyom, hogy valaki ezt látta, vagy láthatta, valószínűleg 1900-as évek eleje, ami hiteles 1943-ban a Jeruzsálemi Héber Egyetem világhírű biblia professzora, az itáliai származású Cassuto professzor, könyörögve levélbe fordul az aleppói közösséghez, hogy engedjék meg, hogy megnézze az aleppói kódexet. Hallani nem akarnak. Cassuto újból levelet ír, újból, és milyen érvekkel nem tudni, de mégis megkapja a lehetőséget, és beletekint az aleppói kódexet. Hazatér, megírja, hogy a személynek hinni nem akar. Kezében volt, vagy előtte volt egy kézirat, amelyet 1000 évvel ezelőtt írtak. 1000 évvel ezelőtt. És 700 éven keresztül ember ezt nem látta. És nem úgy, mint a kumráni tekercsek, amelyet egyébként akkor még nem találtak, mert egy évek később találták meg. Ugyanaz a Biblia írja a professzor, mint amit ma is használunk. Semmi nem változik. Kitör a háború, a tragédiák sorozata végig söpri egész Európát, de úgy látszik az egész Közel-Keletet is. Többek között Szíriát is. A 40-es évek második felében, 46-47-ben pogromok lesznek, zsidó ellenes zsabarkások. Minden egyes zsinagógát Aleppóban felgyújtanak. A bevezetőben olvastam néhány sort, a legelső sorát szeretném újból felolvasni. Így hangzott. Íg az ózsinagóga, íg a Keter Aram Cova, azaz az Aleppói Kódex. 1947. december. Bejárja a világ sajtót, a világ legértékesebb kódexeinek egyike, a világ legértékesebbnek tartott kódexe, az Aleppói Kódex megsemmisült. Elégett. Nem ezt tartották hosszú ideig a legrégebbinek, hanem az úgynevezett leningrádi, a mai néven Szentpétervári kódexet, amelyet feltételezhetően 1010-1030 környéken írtak, tehát majdnem 100 évvel később, mint a Keter Aram Cóvát. Felzúdulás van. Hát, ha megmenekült az aleppói korona, az aleppói kódex. Néhány év múlva sajtóban megjelent egy cikk, hogy a közeljövőbe, Izraelbe kerül az aleppói kódex, mert megkerült. Nem egészében, hanem darabjaiban. Hozzávetőlegesen kétharmad része az aleppói kódexnek megkerült. Restaurálták, rendbehozták. Utána még néhány kis apró töredék, míg nem, ha megtalálom az idézetet, szeretnék még egy mondatot felolvasni önöknek, az utolsó oldalra jegyeztem fel. A következő mondatot találtam a szakirodalomban, ez már saját fordítás. Noha a restaurátorok szerint nem láttak égés vagy korom nyomait, az épségben maradt részeken semmi sem utalt az égésre. Mindaddig nem gondolták, hogy remény lenne a hiányzó részek felbukkanására. 1981-ben New Yorkban előkerült a Krónikák könyvének, tehát a Szentírás utolsó könyvéről van szó, egy oldala. Aztán kiderült, hogy egy brooklyni üzletember, név szerint Sam Sabak, 1947. decemberében, azon a szomorú éjszakán, amikor felgyújtották az ózsi zsinagógát, pont Aleppóban járt, az aleppói zsinagógában, és a padlóról vette fel a kódexnek egy kis darabját, amelyen Exodus könyvének, Sefer Shemotnak, a kivonulások könyvének, az Exodusnak a könyvének a sorai találhatók. Annak egy darabját betette a brieftársnyiába. A brieftársnyiában betett aleppói kódexból megmaradt szöveg a következő. Ott látszik most Jeruzsálemben, ki van téve. Salach et a mi vejavduni, annyit ilyen magyarul, engedd el az én népemet, hogy szolgáljanak engem. Amikor először láttam ezt az idézetet, borzasztóan felkavart. Ez 1980-as évek közepe volt. Akkor utazhattam életembe először Izraelbe, addig nem engedtek ki. És láttam az idézetet, és fejemben visszacsengett az a mondat, amellyel tele volt akkor a világ. Angol kifejezés úgy hangzott, hogy International Solidarization with the Russian Jew, azaz nemzetközi szolidaritás az orosz zsidókkal. Az orosz zsidókat akkor nem engedték ki Oroszországból. Hatalmas felháborodás volt a világon, mindenütt szolidaritás. És egy idézetet választottak maguknak ezek az emberek, Smot könyvéből, Exodus könyvéből, amiről beszéltem. A történeti háttere az, hogy Fáraó hatalmas palotájában megjelenik a Biblia elmondása szerint Mózes. Testvérével Áronnal. Odafordul a Fáraóhoz, és azt mondja neki, hogy Salach et a mivejavzoni, engedd el az én népemet, mármint Egyiptomból, hogy szolgálhassanak engem. Ez a Szabak nevű üzletember, aki 47-ben egész véletlen, valamit csodát folytam, ott jár Aleppóban, a földön megtalálja a világ legrégebbi középkorból származó kéziratának ezt a mondatát. Salach et ami viabduni, engedd el az én népemet, hogy szolgáljanak. Minden alkalomkor Jeruzsálembe megyek, elzarándokolok ide a Hechal HaSéfer, a könyv mauzóleumába, a könyvházába, a könyv szentélyébe. Megmutatnék néhány képet. Az első itt, amelyet látnak, ő Maimonides, másnéven Rambam. Ő volt az az ember, aki Fosztádban, Egyiptomban, ebből a könyvből, amiről beszéltem, idézett, és egyértelművé tette, hogy ez volt az archetípus, amelyre a későbbi bibliák alapozottak. Ő Rambam. Nagyon jellegzetes a fejviselete, láthatják, hogy turbános a viselete. Nagyon érdekes, hogy a mai Izraelben ugye két, mondjuk úgy, hogy kettő és egynegyed törzse van a ma nyomon követhető zsidóságnak. Van az úgynevezett askenázi zsidóság, tehát az európai országokból származó zsidók. Van a szfaradi, az egykori arab országokból származó zsidóság, és van egy harmadik, aki önmagukat külön törzsnek titulálják, a jemeni zsidók. A szfaradi zsidók, tehát az úgynevezett arab országokból származó, vagy muzulmán országokból származó zsidóságnak az első számú vezetője az azt a címet viseli, hogy Rishon LeZion, magyarul annyit jelent, Zionban az első, a zsidó közösségben, szellemiekben az első, és a titulusa az, hogy Gaon. Gaon annyit jelent magyarul, hogy a zseni. Mindegyiknek a viselete, hívvel úgy hívják, hogy glimá, olyan, mint egy reverenda, egy talár, ami nyaktól egészen a lábaljáig beborítja a testet, és a fejükön a mai napig ugyanilyen fejfedő van, mint egykor Rambamnak. Ez egy jellegzetes szfaradi fejfedő. Az európai zsidóság fejviselete az egészen más volt, önök azt jól ismerik talán. Tehát ő volt az, aki mondom a 12. század közepén, 12. század végén hitelisítette a Keter Aram Covát, azaz az aleppói kódexet. Az ősiségét. Menjünk egy lépésre tovább. Aleppóról néhány képet szeretnék bemutatni. Az első, amit találtam 1914-ből, egy kicsit idealisztikus, de mindenképpen szemléletes kép, egy jellegzetes közel-keleti város, a maga misztikumával, a maga rejtelmességével, a maga szépségével, hogy azt nem mondjam, a maga bűbájos atmoszférájával. Nézzük a következőt. Az is Aleppóra lesz. Ez az aleppói zsinagóga. Az aleppói zsinagógának ez a képe 1947-ben készült, pár évvel ezelőtt sikerült erről egy példányt szereznem. Alapvetően abban különbözik az askenász, tehát az európai zsidóság zsinagógai rendszere a szfaradi, tehát a muzulmán országokból származó zsidóság zsinagógai rendszerétől, hogy a felépítése, a templom, a zsinagóga felépítése nem ugyanaz. Az európai zsinagógákban, a hagyományos európai zsinagógákban az úgynevezett tóraolvasó asztal, az nagyobb részt a zsinagógák közepén szerepel, közepén található. A szfaradi, a keleti zsinagógákban pedig a keleti fallal szemközti oldalon, és olyan magasságokban, hogy lépcsőn kell felmenni oda, és a másik oldalon lépcsőn lehet lemenni. A mai napig, hogyha valaki elmegy Horvátországba, vagy elmegy Boszniába, nem beszélve arról, ahova Santo Edith vitte bennünket Velencébe, a világ egyik legszebb Sfaradi zsinagógáját néztük meg, ugyanezzel a felépítéssel, hogy fent a magasságokban ott van a túraolvasó emelvény, ahova egyszerűen nem megy fel az ember, hanem azt mondjuk, hogy zarándokol, felemelkedik. Héberül úgy mondják ezt, hogy aliá, feljebb megy az átlagosnál, magas a lelkiekben emelkedik fel. Na, ilyen ez az aleppói zsinagóga, amelynek az egykori szószékét sikerült megmenteni, és lehetett látni, hogy itt mentek fel a tóraolvasó asztalra, rátették a szent könyvünket, a Bibliát, és felolvassák hetente 4 alkalommal, hétfőn és csütörtökön reggel, és szombat délelőtt, és szombat délután. Menjünk egy lépéssel tovább. Ugyanez egy kicsit fekete-fehérben, és még ha van emlékképen, kicsit homályos itt a kép. Ez az aleppói kódex a Szentírás csarnokában, a Hichal HaSeferben. Meglehetősen rossz kép,